Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai felvételünkben, és köszöntöm dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Könyvet vagy filmet hoztál, vagy mindkettőt?
Egy filmet szeretnék ajánlani, de hát a jövőre vonatkozom, majd könyveim is lesznek, amelyet szeretnék a most már nézők, illetőleg a hallgatók figyelmébe ajánlani. Ezúttal egy filmről lenne szó, annál is inkább, mert közeleg az Oscar díj kiosztásnak az időpontja. Nem vagyok teljesen biztos benne, azt hiszem talán március 10-én lesz, tehát hamarosan sor kerül erre. Ez a film az egyik jelöltje az Oscar díjnak, az eddigi díjakat már besöpörte. Az érdekvédelmi terület, ez a címe a filmnek, ez holokauszt film. Auschwitzról van szó. Magát a műfaját illetően, egyáltalán az események ábrázolását illetően nagyban hasonlít a mi Saul fia című filmünkre, ugye Nemes Jeles László volt annak idején a rendezője ennek a filmnek, ami egyébként aztán meg is kapta az Oscar díjat. Még egyszer mondom, hogy módszerében, műfajában nagyon hasonlít ahhoz, mert egy bizonyos epizódot, egy bizonyos beállításmódot ragad meg, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy azokat a emberi ésszel fölfoghatatlan borzalmakat, amiket ott történnek, érzékeltesse ez a film, anélkül, hogy valamiféle naturális ábrázolást alkalmazna, tehát mutatná, hogy hogyan gyilkolják ott az embereket, és hogy pusztulnak halomra a gyerekek, az asszonyok és az öregek. Miről van szó? Egy Martin Amis nevezetű angol írónak van egy regénye, és ennek a regénynek egy ilyen laza adaptációjáról van szó, és tulajdonképpen Auschwitz hírhet parancsnokának, Rudolf Hössznek és a családjának az életét mutatja be, és ezen a szemüvegen keresztül látjuk magát az auschwitzi tábort. Még egyszer hangsúlyozom, anélkül, hogy a tábor területére a film során egyetlen pillanatig is belépnénk. Arról van szó, hogy Rudolf Höss a családját is elvitte Auschwitzbe. Auschwitz az ugye Lengyelországban van, Dél-Lengyelországban található. Nem mernék vállalkozni arra, hogy egyébként a városnak a lengyel nevét megpróbáljam kiejteni.
Nem tudsz annyi mással hangzót egymás mellé rakni.
Igen, hát ugye ez természetesen 1939 után, amikor ugye Lengyelország egész területe, majdnem egész területe ugye a németek kezére került, és hát ugye itt alakították egy volt lengyel laktanyából a borzalmak házát, ami aztán terjedt, és Birkenauval együtt tulajdonképpen a számos megsemmisítő, illetőleg munkatábor közül a legnagyobb komplexum lett. Na most ez a Rudolf Höss oda költöztette a családját, mert egy munkamániás ember, ki fogok térni arra, hogy hihetetlen ellentmondásos személyiségről van szó, oda költöztette a családját szinte közvetlenül a fal mellé, ahol egy házat fölújított, egy édenkertet teremtett, egy csodálatos kert, mindennel felszerelt ház, természetesen ugye rabszolgamunkával végezteti az asszonya a ház körüli teendőket, ott vannak a gyerekek, egyébként egy csodálatos természeti környezetben található ez a település, a Visztula közel van, egyéb folyók, patakok közel vannak. A Hösz család szabad idejében kirándul, nagyon jól érzi magát. Amikor elmennek haza, otthon is nagy-nagy kényelem és jólét várja őket, és a filmnek a tényleg teljesen sajátos megoldása az, hogy annyit érzékelünk a borzalmakból, amennyi áthallatszik a falon. Puskalövések, sikolyok, kutyaugatás, stb. Tehát azért ez egy olyan háttér, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy érzékeltesse, nem normális körülmények között van ez az édeni élet. Aztán az asszony egyébként nagyon élvezi ezt az életet, és ezt a szót megismétlem, hogy élvezi ezt a féle életet és ezt a féle életszínvonalat, mert amikor aztán a férjét áthelyezik egy másik táborba, illetőleg egy magasabb beosztásba, akkor szabályosan kiköveteli, hogy jó, a férje menjen az új szolgálati helyére, de ők a családdal maradhassanak ott ebben a házban. Egyébként egy olyan német színésznő alakítja a feleséget, Hedwig Hösszről van szó, aki a Zuhanás autonómiája című filmben is, ugye én egészen enfatikusan örültem annak a filmnek, egy csodálatos film, egyébként az is Oscarra jelölt film, A Höst alakító színész, férfi színész kitűnően ellátja a feladatát. Annyit olvastam, hogy nem olyan nagyon akarta vállalni ezt a szerepet.
Nem akart ezzel azonosulni, még igen,
nem akart azonosulni.
Sem.
Teljesen meg is tudom érteni, hát ez egy borzalmas lelki teher is ez. Akár még csak egy játékfilmben is ebbe beleképzelnie magát. Na most én azért teljes mértékben nem vagyok megelégedve a filmmel.
Tehát, no, ez tehát érdekes.
Csak a saját ízlésvilágomból indulok ki. Tehát, hogyha valaki ezt a műfajt választja, amikor valóságos szereplőket jelenít meg, valóságos élethelyzeteket, ami valóban így volt, tehát a Hösz család valóban ott élt, valóban ebben a házban élt, valóban gyönyörű kertjük volt, akkor viszont következetesnek kellene lenni, ragaszkodni a történelmi hűséghez, és nem fiktív elemeket és álomszerű elemeket bevágni. Még tanúi vagyunk annak, egyébként az dokumentum filmszerűen mutatja, amikor Hösz, illetőleg az SS vezérkar tervezi a 400 ezer magyar zsidónak a fogadását, ugye, mert tudjuk, hogy Auschwitzba deportálták őket, hogy hát ez micsoda logisztikai problémákat vet föl. E tekintetben még a szó használatától is írtózom, hogy...
Igen, a Robert Merr könyvben is ugyanez van.
Na most szeretném majd ugye a Robert Merr könyvet is föltétlenül megemlíteni, mert ami megint csak egyfajta hiányosságként éltem meg a film megnézése után, ha már a Hösz család életéről és az élet ez való viszonyáról és gondolkodásmódjáról volt szó, hogy nincs szó arról, hogy mi lett az ő sorsuk akkor, amikor ugye a náci Németország összeomlott, és felelősségre vonták azokat a szörnyetegeket, akik hát ugye ott gyilkolták az embereket. Na most én elmondom, hogy mi van, és azért ezzel kapcsolatban van egy javaslatom is, mert a Hösz életével kapcsolatban van egy nagyon-nagyon színvonalas spanyol dokumentumfilm a YouTube-on, amelyhez színvonalas magyar aláírás, szöveg aláírás is társul, tehát nem az a nyers fordítás, hanem egy olyan magyarított szöveg, amelynek alapján tökéletesen lehet érteni, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Na most ugye ez a Rudolf Hösz, akit, és az előbb ugye megemlítetted Robert Merr Mesterségem a halál című könyvét, ezen túlmenően ugye a Rudolf Hösz, aki Dél-Németországban született, Baden-Badenben született, hithű katolikus családban, vallását gyakorló, iskolákat végzett. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy ilyen zokniagyú ember, egy ilyen jött-ment, aki hát oda sodródott a nácikhoz, az SS-hez. Igenis, megvoltak az iskolái, tulajdonképpen az erkölcsi nevelése is megvolt, azzal együtt, hogy az édesapjának a karakterét nehezen viselte, nagyon szigorú ember volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az ő gyermekkora ból egyenesen következett az a szörnyűség, ahova ő eljutott. Na most azért említem a dokumentumfilmet, mert ez egyébként a filmben nem szerepel. A Hösz tulajdonképpen olyan magatartást tanúsított elfogása után, amellyel bizony a kötelet rákötötte bűntársainak a nyakára. Tudnilik, Höszt 1946 elején fogták el, mégpedig úgy, hogy hamar rábukkantak a Hedwig feleségére, akinek hát ugye némi kedvességgel megígérték, hogyha nem jut eszébe, hogy hol bujkál a férje, akkor sajnos Szibériába kell távozni a gyerekeivel együtt. Na, egyszeriben feladta a férjét, akit aztán az angolok elfogtak, és hát most úgy nehezen fogalmazom meg, egyébként az őt elfogó tisztek zsidó származásúak voltak, na most ennek következtében a Höszt úgy 3 napig egyfolytában verték és kínozták. Ezt ő aztán későbbiek során nem győzte elégszer emlegetni, amikor bíróság előtt állt, hogy hát micsoda szörnyűségeket kellett neki kiállnia. Az első nagyon jelentős szereplése a Nürnbergi perben tanúként hallgatták, és azért mondom, hogy megcsomózta a kötelet a főbűnösöknek a nyakán, mert olyan elfogulatlanul, olyan hihető módon az összefüggéseket a bíróság előtt alaposan föltárva tett tanúvallomást az úgynevezett zsidó végső megoldásról, hogy nem nagyon lehetett vitatkozni. Tehát nem lehetett kétségbe vonni, amit mond, hisz ő volt ott. Ő mondta el, hogy kitől kapta erre vonatkozóan a parancsokat. És amikor rákérdeztek, hogy hát mégis hogy volt képes arra, hogy ilyeneket műveljen, akkor azt mondta, hogy ő, mint az SS-nek a tagja, aki letette az esküt az SS, illetőleg Hitler szolgálatára, ő neki nem volt feladata azon gondolkodni, hogy erkölcsös-e milliókat legyilkolni, ez a kötelesség, ez a parancs, ezt kell végrehajtani. És ezt minden indulat nélkül, minden önmentegetés nélkül mondta el. Na most különös a sorsában, és nagyon érdekes a sorsában, hogy aztán ugye a tanúvallomás után kiadták őt Lengyelországnak. És Lengyelországban, aki hát elmondhatatlan, hogy mit szenvedett ugye a második világháborúban, mindezek ellenére a mi népbíróságunkhoz hasonló, de azt mindenféleképpen szakmailag és erkölcsileg meghaladó nemzeti bíróság elé állították, ahol rendes szakbírók ítélkeztek, és Hösszel szemben úgy folytatták le az eljárást, ahogy az a nagykönyvben megvan írva, tehát szabályos bizonyítási eljárás volt, hónapokig tartott a per. Közben ugye Hösznek a krakkói fogdában módja volt az önéletrajzát megírni, tehát a visszaemlékezéseit rögzíteni, és abban is olyan tények vannak, amit a mai napig használnak a történészek. Amikor megszületett az ítélet, hát az nem lehetett kérdéses, hogy milyen büntetés fognak vele szemben kiszabni, kötél általi haláltról van szó, és az elpusztítottak hozzátartozóinak kérésére a halálbüntetést Auschwitz tábor főterén hajtották végre rajta, ott, ahol ő is akaszgatta az embereket. Na most ez, amiről most viszonylag hosszasan beszéltem, ez nincs benne a filmben, amit egy kicsit hiányolok, mert ugye akkor így a műfajok keverednek, mert akkor most vagy azzal a módszerrel él a rendező, mint amivel Nemes Jeles László, hogy egy beszűkült tudattal éli meg ezeket a borzalmakat, ugye a Sonderkommandót, ugye a mi főhősünk a magyar filmben, vagy ezzel a módszerrel haladt volna végig az egész filmen, vagy pedig akkor csinált volna egy kvázi dokumentumfilmet, és akkor végig halad ezeknek az embereknek a sorsán. Na most hadd tegyem hozzá, hogy a mai napig a YouTube-on megtalálható magyar riporterek által kérdezett unokának, összunokának az interjúja, aki hihetetlen intelligensen és erkölcsösen elhatárolódik a nagyapjától.
Még szerencse.
Igen.
Sokan mondják, hogy a németek mai napig, hát úgymond lelkismeret furdalásuk van, úgy össztársadalmi szinten, hogy talán a migrációnak a pozitív fogadása is ennek a következménye, hogy ők be akarják bizonyítani, hogy nem akarnak azonosulni avval a generációval, aki ennyire szabálykövető volt, mint az SS-tisztek nagy része. Én láttam egy hasonló játékfilmet, nyilván nem ezt évekkel ezelőtt, de a szituáció hasonló volt. Abban a filmben a nő nem tudta, hogy mit csinál a férje. Itt mi a szituáció a filmben, meg a valóságban?
Nem kérdés.
Egyértelműen tudta.
Hát, természetesen. Hát próbálgatja magára azokat a fantasztikus luxus nercbundákat, amelyet egy fél órával azelőtt téptek le a gazdájáról. Ott vannak az ékszerek, amelyeket elvettek a zsidó nőktől. Tehát tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen szörnyűségek zajlanak, de hát nem lehet nem tisztában lenni vele, hisz hallja, hogy mi történik. Vendégül látja azokat a magasabb rangú SS-tiszteket, akik aztán megbeszélik az ott történteket, és az asztal mellett kénytelen hallani, és föltehetően teljesen közömbös az iránt, hogy milyen szörnyűséget történik, de annyira közömbös, ahogy én az előbb említettem, hogy amikor áthelyezik a férjét, akkor ő ragaszkodik ahhoz, hogy ő itt akar maradni, mert rettentő jól érzi magát a gyermekeivel együtt.
Nagyon érdekes, és biztos, hogy sokan egyetértenek avval, hogy egy nő, akinek gyermekei vannak, talán még nehezebben érthető, hiszen annyira közel van a születéshez, az élethez, a halálhoz. Másként tekint egy halára, aki nevel gyereket, hogy hihetetlen, hogy lehet közömbösnek lenni egy ilyen szituációban, és paradicsomnak érzékelni azt, ahol hallja a sikoltozásokat a szomszédban. A film címét mondjuk el még egyszer.
Az Érdekvédelmi terület.
Érdekvédelmi terület, Oscar-díjra jelölt film, amelyről hamarosan kiderül, hogy kap-e és hogyan fog díjat kapni. Sőt, mikor hallgatóink ezt az interjút hallgatják, akkor már véletlenül tudják.
A tudás birtokában leszünk. Igen.
Nagyon köszönöm az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk. Nagyon köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.